A senki szigete, az alabástrom szobor menyegzője. Tímár túl boldog volt, hogy Tímeát eljegyezheté. A leány tündéri szépsége az első találkozás óta meghódítva tartá lelkét. Bámulta őt. A szelíd kedély, melyet később ismerni tanult nála, megnyerte tiszteletét. A gúnyos játék, melyet Brazovicsék üztek a leány szívével, lovagias rokon szembét költé fel. S a szép kapitánynak könnyelmű udvarlása szította féltékenységét. Ez mind hozzátartozik a szerelemhez. Most végre eljutott vágyai céljához. A szép leány az övé, neje lesz. És még egy nagy tehertől menekül meg lelke, az önvádtól. Mert attól a naptól kezdve, amidőn Tímár az elsüllyedt hajóban megtalálta Ali Csorbadzsi kincseit, oda volt lelkének nyugalma. Minden fényes siker után, mely vállalatait kísérte, felemelte szavát a belső vádló, ez mind nem a tied. Ez egy árva leánynak a vagyona volt, amit te bitorolsz. Szerencsés ember vagy? Nem igaz. Szegények jóltevője vagy? Nem igaz. Aranyember vagy? Nem igaz. Tolvaj vagy. Most ez a per el van döntve. A belső bíró kimondja felmentő ítéletét. A meglopott árva visszakapja vagyonát, megkétszerezve kapja vissza. Ami férjeé, az az övé is. Nem fogja soha megtudni, hogy ennek a nagy vagyonnak az alapja valaha az övé volt, csak azt tudja, hogy most már az övé. És ezzel ki van engesztelve a fátum. De vajon ki van-e engesztelve? A szofizmára nem gondolt Tímár, hogy a Tímeának visszaadott kincsekre ráadást is kínált, saját magát, s cserét kért értük, a leány szívét, s hogy ez csalás. Ez erőszak. Tímár siettetni akarta az összekelést. Nála nem volt azon időfogyasztó akadály, hogy még a kiházasítási készleteket kell beszerezni. Ő készen vett mindent Bécsben, s Tímea a menyasszonyi köntösét a leghíresebb párizsi divatművész állítá ki. Nem kellett azon magának a menyasszonynak 6 hétig hímezni, mint azon a másikon. Az a másik, kétszeresen szerencsétlen araköntös, el lett téve egy olyan falszekrénybe, amelyet sohasem nyitogat senki. Azt onnan sohasem fogja elővenni senki. Hanem más szent akadályok álltak megint elő. Tímea még mindig nem volt megkeresztelve. Tímár igen természetesen kívánta, hogyha már Tímea a török vallásból a keresztjénbe tér át, hát egyúttal legyen protestáns, mint férje, hogy egy templomba járjanak. Hanem most meg a protestáns lelkész állt elő, hogy az áttéréshez múlhatatlanul megkívántatik, hogy a neofita megismerkedjék azzal a konfesszióval, melynek keblébe felvéttetni óhajt. És miután itt nem elég, mint a görög egyháznál a látás és hallás, hanem ezt meg is kell érteni, mert ez a vallás az értelmen, az okoskodáson alapul, tehát szükségképpen kell a hajadonnak egy ideig tanításokat kapni a megismerendő tanokból. Hogy meggyőződhessék felőle, mennyivel okosabb, racionálisabb és elfogadhatóbb dogmák azok, amiket ezentúl fog követni, mint aminőkön eddig tévedezett. Hanem itt egy nagy baj volt. Az, hogy a mohamedán vallás a nők számára semmiféle dogmákat sem készített. A mohamedán nők nem tagjai az eklézsiának. Jelen sem szabad lenniük a férfiak Isten tiszteletén. Számukra nincs értelme a Mekkát mutató mehráb táblának. Őket nem kötelezik sem az abdésztán, sem a güzül, sem a tüharet mosakodásai, sem a ramazán bőjt, sem a bejrám ünnep. Ők nem zarándokolnak Mekkába a Kábához, nem csókolják a bűnbocsátó követ, nem isznak a zenzemet kútból, őket a pap nem esketi, nem tanítja, nem konfirmálja, nem gyóntatja, nekik még csak lélek sincsen adva. Számukra nincsen más világ. Őértük nem jön el a halál óráján a lelket a testtől elválasztó Azrael angyal. Őket nem vallatja ki a halál után Munkár és Nakír angyal. Mi jót, mi rosszat tettek e testi életben. Őket nem füröztik meg az Izmail kútjában, nem lökik be a Morhut vermébe, őket nem támasztja fel a halálból az Izrafil angyal trombitája. Az ő homlokukra nincs írva e szó, Mumen, hívő. Ők nem futnak át az alsirált hídon, nem is esnek le róla a hétféle pokolba, mik közül legemberségesebb temperatúrájú pokol még a Gehenna. Az utána következők pedig a Ladána, Hotáma, Száír, Szakár, Jahim és Alhabiát fokozatosan melegebbek. Ettől a nőknek mind nincs miért félni, de viszont nem is jutnak el a paradicsomba, a nagy tubafa árnyéka alá, mert ott a férfiaknak őrájuk semmi szükségük nincs. Azokra ott az örök ifjúságú hurik várnak, minden férfira 77. A mohamedán nő semmi sem, csak egy virág, lehull és elmúlik. Lelke virágillat, elfújja a szél, és nincs többé. Azért a nagy tiszteletű úrnak fölöttébb megnehezült a feladata, amidőn Tímeát az észszerű vallás felfogására akarta bírni. Zsidót, pápistát eleget konvertált ő már, de török leánnyal még nem próbálkozott. Az első nap, mikor a másvilág gyönyörűségét magyarázta a nagy tiszteletű úr Tímeának, elmondva, hogy ott az égben majdan mindazok, kik egymáséjé voltak, és egymást szerették ide alant, ismét találkozni fognak, s egymáséjé lesznek, a leány ezt a kérdést intézte hozzá. Vajon azt fogja-e a másvilágon minden ember újra feltalálni, akit szeretett, vagy azt, akivel a pap összeeskedte? Ez fogas kérdés volt, de a nagy tiszteletű úr puritán állást foglalván el, igen jól megfelelt rá. Miután nem lehető, hogy valaki mást szeressen, mint akivel a pap összeeskedte, s viszont nem lehető, hogy akivel a pap összeeskedte, azt ne szeresse, annál fogva az ígérettana egészen korrekt. Hanem ezt a kérdést nem közölte a nagy tiszteletű úr Tímárral. A másodnapi tanításon megint azt kérdezte tőle Tímea, vajon Ali Csorbadzsi, az ő apja, szintén oda jut-e a másvilágon, ahova ő? A nagy tiszteletű úr erre a kényes kérdésre bizony nem bírt kielégítő választ adni. De ugye én ott megint Levetinci úr neje leszek? Kérdezi Tímea mohó kíváncsisággal. Már erre a kérdésre kegyes örvendezéssel viszonzál az esperes úr, hogy minden bizonnyal úgy lesz. Akkor én meg fogom kérni Levetinci urat, hogy ha együtt leszünk a mennyországban, akkor az én szegény apámnak is adjon egy kis helyet, hogy az is velünk legyen, s ő azt nekem nem fogja megtagadhatni, ugye? Az esperes úr szörnyen vakarta a füle környékét erre a kérdésre, s azt mondta, hogy ezt a skrupulózus dolgot az egyetemes egyházi zsinat elé fogja terjeszteni. Harmadnap azután azt mondta Tímárnak, hogy jó lesz már a kisasszonyt megkeresztelni s megesketni, a további dogmákról világosítsa fel majd a férje. Végbe is ment a legközelebbi vasárnapon a szent szertartás. Tímea akkor került először protestáns templomba. Ez az egyszerű épület fehérre meszelt falaival, aranyozatlan szószékével, egészen más hatást gyakorolt kedélyére, mint az a másik templom, melyből a rossz gyerekek kikergették, mikor egyszer beleskelődött. Ott aranyos oltár volt, nagy viaszgyertyák égtek ezüst kartartókban, képekkel voltak tele a falak, tömjén illat párolgott, titokteljes éneklés hangzott, csengettyű szóra térdre hullott a nép, képzelmet izgató képek és hangok. Itt pedig leülnek hosszú padokba külön a férfiak, külön az asszonyok, zsoltárt vesz ki maga elé, és mikor a kántor elkezdi, ráriad az egész gyülekezet, és végig énekli az egész zsoltárt. És akkor elhallgat minden ember. A magas szószékre fellépdel a lelkész, és elkezd beszélni minden ceremónia nélkül, sem énekel, sem iszik, sem nem mutogat semmit, csak egyre beszél. Tímea nem ért abból semmit. Csak azon bámul, hogy amint abban a templomban három sűrű padnégyszög tömve van asszonynéppel, azaz ezernyi asszonynép két óra hosszat meg nem szólal, ki nem nyitja a száját, még csak szomszédjához suttogni sem fordul. Rettenetes szertartás. Három légió asszony, aki két óráig meg van némulva. Bárcsak legalább egy áment volna szabad kiáltaniok, mikor a prédikációnak vége van. Tímea a szószék melletti első sorban ül a fő kurátorné mellett, ki neki keresztanyja fog lenni. Az vezeti őt ki a keresztelő medencéig, keresztapa pedig a főkurátor úr. Ismét semmi képzelem izgató szertartás. A nagy tiszteletű úr beszél okos dolgokat a vízmedence előtt. Egyszer annak is csak vége szakad. A neofita meghajtja a fejét a vízmedence előtt, a lelkész a Szent Háromság nevében megkereszteli őt, Zsuzsannának. Ezt a nevet választották neki a keresztszülők. Azután tart egy intést az esperes úr a keresztszülőknek, elszámlálva az ő kötelességeiket, s akkor a keresztanya ismét visszavezeti a felavatott hajadon tapadjába. Akkor minden ember feláll és imádkozik. De csak a pap fennhangon, a többi némán, Tímea pedig azon gondolkozik, hogy miért keresztelték őtet éppen Zsuzsannának, mikor az eddigi nevével úgy meg volt elégedve. Az imádkozás után megint leülnek, s a kántor ez alkalomra nekizendíti a 83. zsoltárt. Ó, Izraelnek Istene! Amiből Tímeának az a gyenge kétsége támad, hogy őtet most talán izraelitának keresztelték meg. Minden aggodalmát eloszlatja végre az a másik tiszteletes úr. Ez már fiatalabb, aki másodiknak jő fel a katedrára, s igen szép szónoklatot tartván elvégre egy írást vesz ki a könyvéből, s abból felolvassa, hogy ezennel kihirdettetik, miszerint tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő Levetinci Tímár Mihály úr, helvéciai hitvallású keresztjén atyánk fia, eljegyeztette magának hitves társául néhai tekintetes, nemes, nemzetes és vitéz lett, Csorbafi Ali úrnak árva hajadon leányát, nemes Csorbafi Tímea Zsuzsanna kisasszonyt, helvéciai hitvallású keresztjén leányzót. És az a három légió asszony még erre sem szól egy szót is. Tímea megnyugodott a történtekben. Az első kihirdetéstől a menyegzőig 2 hetet kellett elvárni, az alatt Mihály mindennapos volt Tímeánál. A leány őszinte nyájassággal fogadta mindig. Mihály boldog volt a jövendő előérzetében. Valahányszor Tímeát látogatni jött, menyasszonyát Atali társaságában lelte. Atali rendesen ürügyet talált, hogy a szobát elhagyhassa, s ő helyette azután Zófia asszony jelent meg. Zófi mama aztán tartotta Mihályt válogatott magasztalásokkal, hogy milyen kedves leány az ő menyasszonya, hogy mennyit emlegeti a kedves jó Mihályt, aki őróla olyan jól gondoskodott, mikor a Szent Borbálán jöttek, hogy mentette meg a hajótöréstől, a törökök általi elfogatástól, hogy esett miatta a vízbe, hogy vitte ki a süllyedő hajóból, hogy ment vissza a víz alá az ott felett vagyonért, hogy tartotta tündérmese mondással, mikor a veszélyes helyeken jártak, s hogy keresett számára nyughelyet egy puszta szigeten. Aztán hogy ápolta betegségében a hajón? Nélküle bizonyosan meghalt volna. Zófi mama a legapróbb körülményekről is értesülve volt, miket nem tudhatott más, csak Tímea. S Mihály boldog volt, hogy Tímea azokra még emlékezik. Hitte, hogy a leány, ki ezeket Zófia asszonynak elmondja, ezáltal tanúsítja, hogy őt mégis szereti. Ó, ha tudná, kedves Levetinci, mennyire ragaszkodik önhöz ez a leány! S Tímea nem jött zavarba, mikor ezt hallá mondani. Nem szenvelgett szemérmetes tiltakozással, de nem is bizonyított az állítás mellett szemérmes elpirulással. Szerény, komoly és engedelmes volt Mihály iránt. Engedte kezét kezébe venni, engedte hosszasan szemeibe nézni, s ha jött, ha távozott, megszorítá kezét és mosolygott rá. És Zófi asszony minden nap tudott valami új dolgot mondani Mihálynak, amit Tímea regélt el neki felőle. Tímár elhitte, hogy ő az a boldog ember, akit Enő szeretni fog. A menyegzői nap is eljött. Messze földről összecsődült vendégsereg hosszú hintósora állt végig az utcán, miként ama boldogtalan napon, de ezúttal semmi szerencsétlenség nem történt. A menyasszonyt a hajdani Brazovics háztól, mely most már sajátja volt, vitte el a vőlegény a templomba. A menyegzői lakoma pedig a vőlegény házánál volt rendezve. Zófi mama el nem engedi, hogy a lakoma rendezésére ő ügyeljen fel. Atali pedig otthon maradt, egyedül, a hajdani apai háznál. S ugyanabból az ablakból nézte, elrejtőzve egy függöny mögé, hogy indul meg a hintók hosszú sora a nyoszolyókkal, násznagyokkal, a vőfélyekkel, a menyasszonnyal, a vőlegénnyel egymás után, amely ablakból a ma végzetes napon várta saját vőlegénye megérkeztét. És azután ott várt, míg a hintók visszarobogtak el a Brazovics ház előtt, most már vőlegény és menyasszony egy kocsiban, s nézett utánuk. S ha imádkozott ez idő alatt az új párért az egész gyülekezet, ó, bizonyosan ő is imádkozott valamit rájuk. Tímea nem találta olyan gyönyörűségesnek az esküvőt, mint ahogy a Zófi mama leírta előtte. A lelkészen nem volt semmi aranyköntös, aranysüveg, nem is hozott az új pár elé ezüst koronákat, hogy megkoronázza őket egymás urává, asszonyává. Nem is énekeltek nekik semmit. A vőlegény nemesi bársonyruhát viselt, boglárokkal, hattyúprémmel, s elég délceg alak volt, csak hogy a fejét mindig meghajtva tartá. Nem tudta azt olyan büszkén fennhordani, ahogy kell a nemesi díszruha mellé. Az a bűbájos szertartás sem következett be, mikor a vőlegényt és menyasszonyt letakarják együtt egy sejemlepellel, s legelőször e szentséges árnyban találkoznak egyedül, s a pap megfogja kezeiket, és az oltár körül vezeti őket háromszor. Ez is elmaradt most. El a közös pohárból ivás, és a szent csók az oltár előtt. Oltár sincs itt. Semmi sincs itt. Csak egy fekete ruhás pap, aki beszél igen okos dolgokat, de miknél mind igézetesebben hangzik az, hogy Gaspagyi pamilúj. Még csak le sem térdepelnek egymás mellé, úgy esküsznek. A felizgató keleti képzelmet nagyon hidegen hagyta a szertartás nélküli protestáns esküvő, hiszen Tímea az egészből nem értett még egyebet, mint a szertartást. Talán idővel. A fényes lakodalom véget ért, a vendégek hazamentek, a menyasszony ott maradt vőlegénye házánál. Mikor Mihály végre egyedül maradt Tímeával, mikor leült melléje, és kezét kezébe vette, úgy érzi, hogy szíve reszket, s ez a remegés elterjed egész valóján. Az a véghetetlen kincs, amit bírni úgy óhajtott, most már birtokában van, csak karját kell kitárnia, hogy őt keblére vonja. Nem meri. Varázs alatt van. A nő, a feleség nem tud az ő közellétéről semmit. Nem remeg, és nem hevül. Ha csak egyszer lesütné szemeit ilyetten, midőn Mihály ujjai vállát érintik, ha egy szemérmes elpirulás tűzárnya futna egyszer végig fehér arcán, meg volna törve a varázs, mely a közeledőt megdermeszti. De ő hideg marad, és nyugodt, és szemtelen, mint egy álomjáró. Mihály ugyanazt az alakot látja maga előtt, akit ama végzetes éjszakán a halálból felébresztett, aki ott ült előtte ágya szélén, mint egy oltárkép, melyről a ránézőre hideg sugárzik, akinek arca nem változik el sem akkor, midőn éji öltönye válláról lecsúszik, sem akkor, midőn azt mondják neki, hogy atya meghalt. És most sem, midőn azt súgják fülébe, kedvese, egy alabástrom szobor az, egy szobor, mely hajlik, símul, enged, de nem él. Néz, de nem bíztat és nem tilt, teheti vele, amit akar, tűr mindent, lebonthatja szép fényes haját, s elszórhatja vállain, megközelítheti ajkaival fehér arcát, s tüzet lehelhet rá, nem gyújtja meg bele. Mihály azt hiszi, hogy ha keblére fogja vonni a jéghideg alakot, akkor meg lesz törbe a varázs, de akkor még nagyobb reszketés fogja el. Úgy rémlik, mintha valami bűnt követne el, amely ellen természet, őrangyal és minden érző ideg fellázad. Tímea, szól hozzá hízelgő suttogással, tudod-e, hogy te az én nőm vagy? Tímea szemébe néz, és nyugodtan felel. Az vagyok. Szeretsz engem? Ekkor bámulva nyitja fel nagy, sötétkék szemét Reá a hölgy, s e szemek tekintetéből annyit tanul meg a kérdező, mintha a csillagos ég minden titkaiba adatott volna meg egy pillanatot vethetnie. Azután bezárja szemeit hosszú sejem szempilláival a hölgy. Nem érzesz hozzám szerelmet? Eseng a férj epedő sóhajjal. Még egyszerre tekintett. A fehér arcú nő azt kérdezi. Mi az? Mi az? Mi az? A világ minden bölcse meg nem tudja azt magyarázni annak, aki azt nem érti. Mi az? Mi az? Egy szó nem kell annak ahhoz, aki azt meg tudja magyarázni. Ó, te gyermek! Sóhajtja Tímár felállva neje mellől. Tímea is felállt. Nem, uram, én nem vagyok gyermek. Én tudom, hogy mi vagyok. Önnek neje. Önnek fogadtam ezt, s Istennek megesküdtem rá. Hűséges, engedelmes neje leszek önnek. Ez a sorsom. Ön velem annyi jót tett, hogy egész életem önnek van lekötve. Ön nekem uram, és én mindig tenni fogom azt, amit ön kíván, amit ön parancsol. Mihály félrefordult, és eltakarta arcát. Ez a minden fájdalmát eltagadó, lemondás teljes tekintet megfagyasztá vérének minden vágyát. Kinek volna bátorsága megölelni egy mártír nőt, a szent kép szobrát a pálmaággal és a tövis koszorúval? Kinek a vére forna fel egy visszatérő halott menyasszonyért? Tenni fogom, amit ön parancsol. Mihály most kezdé sejteni, hogy minő rossz diadalt szerzett. Nőül vett egy csodaszép alabástrom szobrot.